Az, hogy elmondhassam, amit láttam éjszaka, először azt kell elmondjam, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én ezen a földön? Ki vagyok én, aki úgymond próbál beszélni? Akinek a földi ábrázata próbál beszélni? És hát el kell mondjam, hogy én vagyok az úr, én vagyok a király, én vagyok a kontrollmánia, én vagyok a Mr. Hatalom, én vagyok az én tudom, én vagyok mindenki, aki a kezében akar tartani mindent, aki uralkodni akar minden fölött, aki uralkodni akar a szavak fölött is, aki nem tudja engedni, hogy valami az ő irányításán kívül történjen. Én vagyok az, aki felnőttem, én vagyok az, aki a temető felé tart, a koporsó felé tart, a föld felé tart. Ez az én vagyok az, aki félek Istentől. Én muszáj félek Istentől, mert ha nem félek Istentől, akkor nincs, ahogy beszéljek róla, vagy nincs, ahogy beszéljek belőle. Hogy miért fél az én Istentől? Hát azért, amit felsoroltam. Azért, mert Isten nem úgy beszél, ahogy én akarnék beszélni. Isten nem tervezi meg a beszédet, Isten nem akarja, hogy a kezembe vegyem az irányítást, hanem azt akarja, hogy hagyjam. Azt akarja mindenható Isten, hogy engedjem. Azt akarja, hogy legyek engedelmes. Ugye az ő gyermeke engedelmes. Az ő gyermeke enged neki. Istennek a gyermeke engedi, hogy az Úristen szóljon ő általa. Az Úristen dicsőjön meg általa. Mutatkozzon meg általa. Ezért nekem nagyon nehéz beszélni. Tehát én, aki beszélek, nekem nagyon nehéz beszélni, mert minden porcikám ellenkezik az élő Isten akaratával. Ahogy Pál apostol mondta, két ember lakozik bennem, a testi és a lelki ember. És ez a két ember harcban van egymással, harcban vannak egymással, hadakoznak egymással. És a testi emberem nem akarja, hogy engedjek Istennek. Ő nem akarja, hogy azt mondjam, amit ő mond. A lelki ember azonban vágyik arra, hogy Isten ne legyen, és az a két ember harcol egymással. Az én harcol az Isten gyermekével, aki bennem van. Isten gyermeke pedig, aki bennem van, vágyik arra, hogy hallja az atyát. Vágyik arra, hogy semmit ne birtokoljon. Vágyik arra, hogy csak Istenből szóljon. Vágyik arra, hogy Isten jelenlétében játszadozzon. Én, az Úr, az ego, pedig uralkodni akar. Uralkodni akar a lelki emberen, a gyermeken, uralkodni akar a körülményeken, uralkodni akar Isten szava fölött, vallást akar alapítani. Ez az én emberek. Hát minden reggel, amikor felkelek, az igazság az, hogy az első dolog az, hogy megijedek, muszáj megijedjek, muszáj picit féljek, mert észre kell vegyem, hogy itt olyan dolgokról van szó, ami az én irányításomon kívül van. Ezt nem én irányítom, nem én vagyok a főnök, nem én vagyok a király. És amikor felkelek és meglátom azt, hogy mi az, amit kaphattam álomban, és látom azt, hogy mennyire nem tudom megfogni, nem tudom birtokolni, nem tudom meghatározni, nem tudom bedobozolni, akkor megjedek és hirtelen kifogásokat keresek arra, hogy miért is nem kéne beszéljek. Jaj, ezt még nem értem. Jaj, ez még így. Jaj, ez még úgy. Tehát a lényeg az, hogy keresem a kifogásokat, hogy ne kelljen beszéljek, ne kelljen megnyissam az ajkaimat, és ne kelljen teljes mértékben rábízzam Istenre az irányítást. Meggyőződésem, hogy sok bizonság így maradt el, és nem csak az én részemről, hanem hiszem, hogy mások részéről is, hogy egyszerűen nem engedték, hogy Isten megdicsőjön, megnyilvánuljon. Tehát megijedtek attól, hogy kaptak valamit, láttak valamit, de azt ők nem értik. Nem tudják meghatározni, nem tudják bekeríteni, nem tudják birtokolni, nem tudják betenni az ő elméjükbe. Ezért inkább elhallgatták és elhallgatják. Tehát ezt azért mondom el bizonságul azok számára, akik ráléphettek Isten kegyelméből a bizonságtét útjára, és hát tapasztalják azt, hogy az ő elméjük, az ő egójuk, a bennük lévő ördög, a fejükben lévő szellemi hatalmasságok hogy harcolnak Isten ellen. Tehát bennem is ugyanezt történik, és ezért vallom meg, hogy aki hallja ezt a felvételt, ismerjen magára, és értse meg a lényeget, hogy ezen az úton nem mi kontrollálunk, tehát nem mi irányítunk. Hogyha ezen az úton én továbbra is irányítani akarok, akkor én nem Isten gyermeke vagyok, hanem a sátán fattya vagyok. Tehát akkor én nem mondhatom azt, hogy én átadtam az életemet Istennek, vagy Krisztusnak. Ez hazugság. Hogyha valóban átadtam az életemet Istennek, Krisztusnak, akkor én vágyom arra, hogy ő irányítson engemet, ő vezessen engemet, és próbálom elengedni teljes mértékben a kontrollt, az irányítást. És akkor tud úgymond megdicsőülni, vagy megnyilvánulni Isten rajtam keresztül. És ezért nekem az Úristen sokszor eszembe juttatja, amit mond Pál apostol Jézusról, amikor azt mondja, hogy az az indulat legyen bennünk, amely Krisztusban is volt. Hű, azt a hé, ezt hogy csináljuk meg? Sehogy. Ezt nem tudom megtanulni. Uram, irgalmaz. Hogy legyen bennem az az indulat, ami Jézusban volt? Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, és alázatos volt haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért az Úristen olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, amely névre minden térd meghajol, úgy az égieké, mint a földieké, és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. És ebből akkor most kiemelném a legeslegfontosabbat. Az, hogy amikor ő Istennek formájában volt, akkor ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl. Ahhoz, hogy én tudjak beszélni Istenről, vagy tudjak beszélni Istenből, muszáj magamat megüresítsem, különben nem beszéltek róla, nem beszéltek belőle. Egyszerűen lehetetlen. Tehát fontos magunkat megüresítsük Isten előtt, és úgy igazából fontos vágyjunk arra, hogy megüresedjünk Teremtőnk előtt, hogy ő töltsön meg minket tartalommal. Az éjszaka, amiket láttam, hát ugye ezek olyan képek, hogy az elme nem érti, a test fel nem foghatja. Ezért tényleg könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy amit akar, azt mondja el általam, és tárja fel számomra is azt, amit látnom kell, amivel szembesülnöm kell, amit fontos lássak ahhoz, hogy szabad legyek, üres lehessek ő előtte. Hogy ő tudjon engemet megtölteni tartalommal, és ő tudjon engemet irányítani, hogy valóságosan az ő gyermeke lehessek, hogy ő legyen az én atyám, és én az ő fiam. Ami nekem eszembe jutott reggel arról, amit láthattam éjszaka, volt egy film, amit korábban láttam, és hát persze, mint minden film, ez a film is hazugság. Rengeteg hazugság van ebben a filmben, és önmagában a film hatalmas megtévesztés. Tehát, aki beveszi ezt a filmet, az óriási bajban van. A film címe, de amúgy mégis van jó benne, mert általában minden filmben van valami jó. Van valami krisztusi, úgymond, van valami igazság. Tudniillik, ahogy szokták mondani, az ördög Istennek a majma. Tehát ő majmolja Istent, majmolja Krisztust. A film címe az, hogy Emlékek őre. És eszembe jutott nekem az a karakter ebben a filmben, aki még emlékezett arra, hogy mik történtek ezen a földön. És nyilván ez már egy új világ volt, egy ilyen új, utopisztikus világ volt. Minden fehérben volt, látszat szerint. Minden el volt rejtve a gyermekek elől. Nem volt háború, nem volt veszekedés, nem volt verekedés. Hogyha egy magzat betegen születték, akkor azt mondták, hogy átküldik őt nem tudom én milyen másik szekcióba, vagy nem tudom én hova, de valójában megölték. De ezt nem mondták a gyermekeknek, hogy a magzatokat megölik, amelyek nem felelnek meg a standardnak, a normának. És tehát felszínesen minden jól működött, pontosan, mint ebben a világban, amiben mostan élünk. Mindenkinek megvolt a maga szerepe ebben a világban, mindenki csinált valami fontos dolgot, és egész fiatalon mindenki ki volt választva az ő szerep körére, arra, hogy ő mit fog csinálni ebben a világban, hogy mi lesz az ő szerepe, az ő funkciója a társadalomban. Persze különböző tesztek szerint, tesztek alapján volt mindenki elhelyezve a társadalomban, úgymond bekategorizálva. És hát nyilván ez mostanig, amit mondtam, ez tulajdonképpen az, ami a valóságban is történik, tehát így vagyunk mi kiválasztva különböző szakterületekre, munkahelyekre, szakmákra, hogy megfigyelnek minket, maga a technika, a kamerák, a felnőtti társadalomnak a kamerái megfigyelnek minket, hogy mire vagyunk alkalmasak, és javasolják nekünk az, hogy hát te ebbe az irányba menj, te abba az irányba menj. A lényeg az, hogy mindenki helyezkedjen el valahol, hogy építse ezt az infrastruktúrát, ezt a lenti struktúrát, az infra azt jelenti, hogy lenti. Inferno az ugye, az szintén lenti, de a poklot jelenti. Az infrastruktúra tulajdonképpen egy olyan struktúra, amit az emberek hoztak létre lent a földön. És így vagyunk bekategorizálva valahova mindannyian a társadalom valamelyik területére, és ott építjük az infrastruktúrát. Tehát az ördögnek a struktúráját, az ő világát, a sátán világát építjük itt a földön. Ugyanis miből gondolom, hogy a sátán világát építjük? Hát abból gondolom, hogy a Biblia szerint és a Biblia szavai mellett Isten bizonságot tesz erővel és hatalommal, csodákkal és jelekkel. Az történik, hogy az Úristen a teremtést befejezte 6 nap alatt, és a 7. napon megpihent. Tehát Isten 6 napon keresztül munkálkodott, és megteremtett mindent tökéletesre, és befejezte a teremtést, és a 7. napon megpihent. És mi a 7. napon nemhogy megpihentünk volna vele, nemhogy pihennénk vele, mint gyermekkorunkban, úgymond, hogy éljünk az ő jelenlétében, ne tervezzünk semmit, ne akarjunk semmit sem építeni, hanem éljünk vele, bízzuk rá az életünket. Mi a 7. napon nem megpihentünk, hanem elkezdtünk munkálkodni. És azóta is munkálkodunk, elkezdtünk tanulni, és ettünk és lakmároztunk a tudásfának a gyümölcséből. És dolgoztunk, és dolgoztunk, és építettük a saját földi mennyországunkat, amely szó szerint felemészti a mi lelkünket. Tehát a mi földi mennyországunk szó szerint felemészti a mi lelkünket. Arra jó, amit építünk, amit tanultunk, és amit építünk, valójában arra jó, hogy felemészze a mi lelkünket. Nem kell én túl messze menjek, elég nekem maga a technika is néha, vívódok és harcolok a technika ördögével, hogy hogy csináljam, hogy jó legyen, pedig kaptam számos figyelmeztetést én is, ugyanúgy, mint Tibi, hogy nem azzal kell nekünk foglalkozni, hogy a technikai háttér jó legyen, hanem inkább azzal, hogy amivel megbízattunk, azt elvégezzük egyszerűen, a lehető legegyszerűbben. Mi pedig a lehető legkomplikáltabban akarjuk, mert mi is majmoljuk, úgymond. Tehát oda vagyunk kerülve, hogy a sátán majmai vagyunk, nem is az Istennek a majmai, hanem a sátán majmai, mert őt majmoljuk. Tehát a sátán ugye a legintelligensebb, tényleg a mesterséges intelligencia, az ördög, vagy az antikrisztus, az a felső szellemiség, ami irántja az emberiséget. Ő Istennek a majma. De mi nem Istent majmoljuk, mert mi nem is ismerjük őt. A sátán valamelyest megismerte őt, és ő majmolja Istent. De mi a sátánt majmoljuk, a legtöbb ember másolat. Egy más, ugye? A mások, a másolatok. Az egyszülött fiú, ő nem másolat. Ő eredeti, ugye? Istennek a fia. A sátán pedig majmolja Istent. Istennek a majma. És mi pedig majmoljuk egymást, tehát mi a sátán majmait majmoljuk, úgymond. Tehát eléggé lent vagyunk, hogyha azt vesszük. Szóval a lenti struktúrát azt tulajdonképpen maga a sátán építeti magának. A lenti világot, az infrastruktúrát azt ő építi magának, és ő építeti velünk. Ezért különíti el az embereket, egyiket erre a szakterületre, a másikat arra, a harmadikat pedig amarra. És nyilván mi ezt úgy hiszük, hogy ez teljesen jó, hát ez a normális. Így működik a társadalom. Igen, ám, de amit mi úgy hívunk, hogy normális, minket fájdalomba visz, betegségbe visz és halálba visz. Márpedig senki nem akar megbetegedni, senki nem akar fájni, senki nem akar megöregedni, senki nem akar meghalni. Tehát mégis ezt csináljuk. Tehát egyértelmű, hogy a sátának a rabjai vagyunk. Mert mindenki azt csinálja, amivel leamortizálja magát, megöli magát, és halad a pusztulás irányába. Szóval vissza az emlékek őréhez, az emlékek őre. Hát valamelyest nekem ez a szerep jutott eszembe, a szerepkör. Úgy gondolom, hogy a bizonságtevők valamelyest, ők az emlékek őrei. Ők látják azt, hogy mi történik ebben a világban, mert kaptak látást Istentől. Láttuk azt, hogy mi történt régebb ebben a világban. Látjuk valamelyest az összefüggéseket, és az emlékek őrei vagyunk. És mi valamelyest tudjuk, hogy mi a valóság, tudjuk, hogy mi a földi valóság, mi a hiába valóság. És tudomásunk van arról is, hogy mi az igazság, hogy hova hív minket Isten, mi az Istennek a terve. Ezt is tudjuk. És a mi dolgunk az, hogy akik akarnának ébredni a sátán által kreált illúzióból, ami szisztematikusan lemészárolja a lelkünket, felemészti a lelkünket, mert ahhoz, hogy a sátán tudja építeni az infrastruktúrát, ahhoz ő fel kell emészni a mi lelkünket. Ugyanis a mi lelkünkből építi az infrastruktúrát a sátán. Tehát miből másból építeni, hogyha nem a mi lelkünkből. És mi az emlékek őrei, ugye az őrállók, az őrtornyban, nem a Jehova tanúi őrtornyaiban, hanem Istennek az őrtornyaiban, itt a világban, ugye az őrtornyban, amit az Úristen épített a Krisztus által. Abban vagyunk mi, és bizonságot teszünk embertársainknak arról, hogy Isten mit mutat nekünk, a mi szemeinknek. És hogyha valaki meghallja a mi szavunkat, és enged a mi szavunknak, és Istenhez fordul, azáltal ő is fel tud ébredni abból a kómás állapotból, amibe a sátán beletette, belehelyezte őt. Bármilyen szakterületre lett ő elhelyezve a sátán által, ugye a társadalom által, a kígyó által, a sárkány által, hogyha a fájdalomnak köszönhetően, erre van a fájdalom, tehát ez a fájdalomnak a lényege, azért engedi meg Isten a fájdalmat, hogy a fájdalomnak köszönhetően tudjunk mi felébredni. Tudjon felébredni a mi lelkünk, és keresse az igazságot. És amikor valaki a fájdalomnak, a keserűségnek, a szomorúságnak köszönhetően elkezd keresgélni, akkor Isten megadja neki azt a lehetőséget, hogy ő találkozzon egy ilyen őrállóval, vagy az emlékek őrével. Azokkal az emberekkel, akiknek van emlékezetük arról, hogy itt a Földön mi történt, Ádámtól egészen napjainkig mi történt. Én például, hát én mondjam azt, hogy több mint 10 éven keresztül tanultam azt, vagyis láttam, Isten mutatta nekem azt, hogy Ádámtól errefelé egészen mostanig mi történt. És azt is megmutatta mindenható Isten, hogy mi történik őnála, az ő országában. Tehát nem csak arról van nekem tudomásom, hogy az ember meg lett teremtve erre a földre, majd elbukott, kijött az Édenből, belement a paráznoságba, belement a felnőtt korba, és elbukott, és szakember lett, kovács, vagy számítás, technikai szakember, vagy pénzügyi szakember, vagy vallásipari szakember. Tehát nem csak erről van nekünk tudomásunk, hanem arról is, hogy van élet a halálon túl. Ugyanis, amiben mi voltunk mostanig, ez az első halál, úgy nevezi Isten, hogy első halál. Tehát amiben mi voltunk mostanig, az maga az első halál. És a vallások persze azt mondják első halálnak, amikor meghal a test, de ez hazugság. Vigyázzatok, mert a vallásokat a sátán irányítja. Az összes vallást kivétel nélkül az ördög, az antikrisztus, vagy az emberi gondolkodás irányítja. Az elbukott ádámi gondolkodás, az ördögi gondolkodás irányítja a vallásokat, az összest. Azért a vallások nem mondják neked azt, hogy az első halál az, amiben most vagy. Nem azt mondják, hogy jaj, hát az első halál az, amikor meghal a tested, aztán a második az, amikor a pokolba vettetsz, nem emberek. Ez baromság, ez hazugság. Ez szemen szedett hazugság. A Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy a mi lelkünk Ádám és Éva után halálban van. Az első halál az, hogy eltávolodtunk Istentől. Az az első halál, hogy távol vagyunk a Teremtőnktől, a mindenható Istentől. Hogy a lelkünk halott, a lelkünk nem hallja Istent. Ez az első halál. Az, hogy Ádám és Éva fellázadtak, ők egymásban bíztak, az egymás szolgáltatásaiban bíztak, összefeküdtek, paráználkodtak lelki értelemben és fizikai értelemben. És így került be az ember az első halálba. És mi emberek, mi gyermekek az első halálba születtünk, noha, amikor megszületünk, akkor még nekünk van egy erős igazság érzetünk. És az igazság érzetünkön keresztül gyermekkorunkban Isten még beszél hozzánk, és szembesíti a felnőtt társadalmat azzal, hogy mekkora hazugságban, mekkora képmutatásban vannak. Azonban mi sem bírjuk sokáig, mint gyermekek. Előbb-utóbb kijövünk az Édenből. A frusztráció miatt, a tanulás miatt, a kötelező dolgok miatt, a programok miatt kijövünk az Édenből. Már nincsen örömünk is. Kezdünk, elindulunk a paráznaság irányába, a lelki és a testi paráznaság irányába, és mi is meghalunk. Tehát bekerülünk az első halálba. Azáltal, hogy kezdünk aggódni a jövő miatt, kezdünk készülni a jövőre, meg ilyenek, bekerülünk az első halálba, és ottan fetrengünk egész addig, amíg meghalunk, vagy pedig addig, amíg meg nem halljuk Istennek a hívó szavát, aki azt mondja, hogy ahhoz, hogy éljünk, ahhoz, hogy feltámadjunk az első halálból, fontos nekünk újból gyermekké válni, újjászületni. És újjászületni pedig csak úgy lehet, hogyha megismerjük Teremtőnknek a szavát, az ő törvényeit, és szembesülünk a bennünk levő bűnökkel, és felébredünk a lelki halálból, és vágyunk arra, hogy Isten megtisztítsa a mi lelkünket. Ez a felébredés az első halálból. És azt mondja az Úr Jézus, aki felébred az első halálból, annak nem árt meg a második halál. A második halál pedig nem más, mint a test halála. A test halála azért lehet ártalmas az embernek, mert hogyha a lélek nem tisztult meg, a lélek nem tiszta, a lélek nem teljesen tiszta, nincsen megszentelődve, akkor nem tud kijönni a testből. A test meghal, de ő nem tud kijönni a testből, ezért elkárhozik, tehát végig kell szenvedje a test rothadását. Azonban, akik megismerik a feltámadást, megkapják a feltámadás örömét itt a földön, újjászületnek, azok nem kell végig szenvedjék a test rothadását, mert kijönnek a testből. Isten kiemeli őket a testből, és hazaviszi az örök hazába. Azonban, ha a lélek nem tisztul meg, nincs akit hazavigyen az örök hazába. Az éjszakai álomban láttam egy kedves barátomat, akivel az utunk elején sokat beszéltünk együtt az evangéliumról. Kaptunk megértéseket és kijelentéseket, olvastuk az evangéliumot, és megosztottuk azt, amit mi kaptunk Istentől ajándékba, megosztottuk itt az interneten. Őt láttam az éjszakai álomban, és azt láthattam, hogy először a Fidesz oldalán van, és teljesen hűséges a Fideszhez. Megtesz mindent, mert ő hisz a Fideszben. És persze végül ő is, mint a legtöbb magyar, csalódott a Fideszben, és átállt a másik oldalra, és most Magyar Pétert, az ő pártját, a Tisza pártot próbálja szolgálni, és éppen úgy hisz a Tisza pártban, mint ahogy hitt a Fideszben korábban. És azt láttam ebben az álomban, hogy mindkét oldalon szolga volt. Mindkét oldalon szolga volt ő. Nem volt elégedett a Fidesszel, mert nem azt kapta, amit szeretett volna, hanem azt kapta, amit mindenki más kapott a Fidesztől. És csalódott a Fideszben, ezért átállt a Tisza pártjára, és ugyanavval a hívvel, ugyanavval a lelkesedéssel, úgymond tisztelte, avagy imádta a Tiszát, a Tisza pártot, Magyar Pétert. És látta a Magyar Pétert is, megjelent vele, és Magyar Péter ilyen nagyon kedves volt és hízelgő. Emlékszem, hogy édesanyámnak nagyon így ilyen hízelegve beszélt édesanyámmal, és próbált mindenkivel kedves lenni. Ugye hát a választások előtt vagyunk, tehát szükséges, hogy ő mindent megtegyen, mindenkivel kedves legyen, és mindenkinek hízelegjen annak érdekében, hogy minél többen szavazzanak rám. És hát azt láttam, hogy a barátom nem szabad. Ahogy nem volt szabad a Fideszben, úgy a Tisza pártban sem szabad. Most itt jelképesen, amit ebből én megérthettem, az az, hogy igen, az ember nem lehet emberkövető, és én is mondtam neki, hogy annak idején, hogy teljesen rendben van, hogyha ő úgy érzi, hogy el kell tőlem távolodjon, de én vágyom arra, hogyha ő tőlem eltávolodik, tehát hogy nem találkozunk gyakran, hanem esetleg ritkábban találkozunk, vagy neki más dolga van, más dolga akadt, ugye, adatot Istentől, akkor én örvendek annak, hogy ő végzi a Krisztus által kapott munkát örömmel és lelkesedéssel. És nincsen semmi gond azzal, hogyha ő tőlem eltávolodik, Azonban ugye az történt, hogy tőlem eltávolodott, ellenem fellázadt, és átállt egy másik pártba. Egy másik pártba, ahol remélte, hogy jobb lesz. Azonban ebben az álomban azt láthattam, hogy ott sem boldog, ott is szolga, de nem Istennek a szolgája, nem a Krisztusnak a szolgája, hanem annak a másik pártnak a szolgája. Tehát nyilván ez, amit most mondok, ez történik úgy világi szinten, mint vallási szinten is, vallási szintéren. Tehát sokan, akik korábban többször a Fideszre szavaztak, most a Tiszára akarnak szavazni, de Isten megmutatta, hogy aki nem ismerte meg az igazságot, mindenütt szolga, mindenhol szolga lesz, mindenhol szolga lesz. Tehát akinek, aki korábban a Fideszben bízott, és most csalódnia kellett a Fideszben, az teljesen biztos, hogyha élni fog itt a Földön, lesz ideje itt a Földön, akkor a Tiszában is csalódni fog. És ugyanezt történik a vallásokkal is. Tehát, hogyha valaki emberi csoportosulásokban várja, emberi csoportosulásoktól várja a megoldást, a vallási csoportosulásoktól, az teljesen biztos, hogy csalódni fog, mint ahogy nagyon sokan például csalódtak a nagy katolikus vallásban, és azért ugye kiálltak a katolikus vallásból is, beálltak a Jehova tanúi közé, vagy pedig a hitgyülekezetbe, de ott is csalódniuk kellett, mert az is emberi erőködés, emberi szövetség, emberi Bábel. Tehát amit az ember épít a Földön, emberi módon, az összes Bábel. Tehát mindenhol csalódni fog az ember, mindaddig, amíg úgy nem dönt, hogy ő csak a magasságos Istent és az ő szavát, az Úr Jézus Krisztust akarja megismerni, és vele akar közösséget vállalni. Ahogy az emberek csalódnak a politikai irányzatokban, úgy csalódnak a keresztény irányzatokban is, a keresztény vallásokban, a keresztény felekezetekben, vagy az emberi keresztény csoportosulásokban, vagy a hívő csoportosulásokban. Tehát azt láthatom ma barátomon, hogy ott sem kapott békességet, ahova ment. Tehát tőlünk eltávolodott, ugye, akik bizonságot tettünk az interneten, de oda, ahova ment, ott is csak szolga lett, és nem kapott békességet. Persze, én bízom abban, hogy az állapot nem végleges, sem számára, sem senki számára, aki valamit megbotlik és elesik, mert mindannyian botlottunk meg, és bármelyikünkkel megtörténhet az, hogy úgy megkísértetünk, hogy elesünk, és egy darabig nem tudunk felkelni a Földről. De én kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen emelje fel a Földről, és mutassa meg, hogy mi az igazi út, mi az az út, amit Krisztus megmutatott nekünk, ami nem emberektől függ. Ezért mondtam többször is, hogy a bizonságtevők sem függhetnek egymástól. Nem függhetünk egymástól, hogyha a legkedvesebb, számomra legkedvesebb bizonságtevő, de ő felkap valamit, bármilyen jelentést velem, vagy rólam, azt én meg kell szívlejem, és vakon semmit sem fogadhatok el. Mert én csak az élő Isten kezéből fogadhatom el az ő ajándékát, az ő kijelentését, amit tőle kapok személyesen. Persze, hogyha az Úristen azt, amit ő ad nekem, megerősíti akár emberek által is, az úgy rendben van. De hogyha az Istennek a lelke nem erősíti meg azt, amit én kapok emberektől, bármilyen beszólás, bármilyen kijelentés, vagy bármilyen álom, akkor azt én nem fogadhatom el. Emlékezzetek arra, hogy mi történt annak idején a fiatal prófétával, akit Isten használt, és aki engedelmes volt Istennek, akit Isten arra használt, hogy menjen el és keresse meg a királyt, ugye a föld királyait. Tehát ugye ma már könnyű dolgunk van, mert rengeteg király van. Bárkivel szóba állsz, mindenki király. Tehát mindenkit meg lehet keresni azzal, hogy Isten mit üzen, vagy mit mond neki. És azt mondta neki Isten, hogy ne fogadj el a királytól a vendégszeretetet. Tehát ne menjen be a palotába, ne vendégeskedjen nála, ne feküdjön össze vele, ugye, ne paráználkodjon vele lelki értelemben, ne haverkodjon vele, hanem adja át az üzenetet, és azzal jöjjön el tőlem. És egy másik úton menjen vissza. És a fiatal próféta ezt megfogadta, hát elment a királyhoz, és elmondta neki az Úr üzenetét, az Úr szavát. És persze a király, ugye a testi ember ezt nem veszi jó néven. Ezért gondolom, hogy próbálta volna elfogni, vagy megölni, vagy bántalmazni. De a fiatal próféta eljött tőle, és egy másik úton ment vissza az ő hazájába. Közben az úton egy idős próféta követeket küldött hozzá, hogy az Úr angyala megjelent neki, és azt mondta, hogy hívja be az ő házába, és vendégelje meg. És a fiatal próféta, mivel azt gondolta, hogy az idős próféta Istentől szól, és csak Istentől kell legyen az ő üzenete, elfogadta a meghívást, és bement az ő házába. Az idős próféta vendégül látta őt, és amikor útra indult volna a fiatal próféta, az oroszlánok megtámadták és megölték őt. Ebből tanulság az, hogy nincsen hierarchia, Isten gyermeke között nincsen hierarchia, nincsen öreg próféta, nincsen fiatal próféta. Mindenki, minden egyes bizonságtevőnek szükséges, hogy hűséges legyen az Atyához, a mindenható Istenhez. Csak az ő szavára hallgasson. Ugyanis, hogyha Isten azt akarta volna, hogy ő menjen be az öreg próféta házába, akkor adott volna neki is jelt, vagy az Úr angyalai megjelentek volna neki, hogy szóljanak, hogy nyugodtan menjél be az öreg próféta házába, mert Istentől van elrendelve. Ezért, mivel ő is gondolom fáradt volt és éhes is volt meg minden, elfogadta a meghívást az öreg profétától, és emiatt az oroszlánok a fenevad széttépték őt, mert letért arról az útról, amit Isten kijelölt neki. Ez nagyon fontos. Tehát kedves bizonságtevők, bárki engemet is megkeresett akármilyen üzenettel, akármilyen álommal, ez már korábban is történt. Rengetegen megkerestek, és próbáltak engemet megigazítani, meg megtéríteni, meg betéríteni, meg megfenyíteni, meg megzsarolni, meg pokollal, meg kárzattal, meg mindennel. Igen, ám, de az élő Isten beszél hozzám. Ez nem az én érdemem, hanem az a kegyelmi ajándék, amit kaptam Jézus Krisztus vére által. Ezért én mindent felül kell bíráljak. Lehet a pápa is, lehet egy a legjobb barátom, barátaim, bizonságtevők, akárki lehet emberek. Az én dolgom az, hogy hűséges legyek ahhoz, aki engemet elhívott. Ne térek le az útról se balra, se jobbra. Akkor sem, hogyha engemet a barátaim hívnak. Ők is hívhatnak egészen nyugodtan, nem fogok menni. Kivéve, hogyha atyám adja a békességet arra, hogy én valakit meglátogassak, valakinek a házába betérjek. De arra ő nem csak a békességet, hanem adja az áldást is az együttlétre. A következő álomképben azt láttam, hogy egy másik barátomat láttam, akiről csak utólag derült ki a másik barátom, akivel beszélgettünk elég sokat annak idején, Isten dolgairól is, többek között. És azt láttam, hogy ő készül hazafelé, de nagyon sok holmia van neki, nagyon sok batyúja van neki. És egy olyan autóval készült hazafelé, ami egy ilyen pótkocsis, tehát ilyen pótkocsin, egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, angolul trailer, tehát amivel az autókat vontatják. És arra volt ráépítve egy teljes ház, egy ilyen hatalmas autóval készült ő hazafelé, mert sok holmia volt neki, amit haza akart vinni. És nyilván ebben az álomban a haza az Isten, ugye, Isten országa, az ő jelenléte, amikor bevégezzük a föld életünket. Menjünk haza hozzá. És sajnos mi úgy vagyunk, ezt hiszem, hogy ez nem csak a barátomról szól, mindannyiunkról, hogy mi haza is mennénk az örökké valóságba, a mennyek országába, az atyánkhoz, de vinnénk magunkkal mindent, a teljes házat. És abban a házban, mondom, ez egy ilyen pótkocsira volt felszerelve, egy ilyen hosszú ház volt, tehát ilyen majdhogy nem lakókocsiszerűség, de mégsem az volt, hanem egy ilyen faházra volt építve, négy kerékre, és azt vontatta egy teherkocsi, vagy valamihez hasonló. És mi úgy vagyunk, hogy mennénk mi Istenhez, de úgy, hogy mi közben még mindig halmoznánk valamit, gyűjtögetnénk a mi földi házunkban. Emberek, ez nem lehetséges. Ez lehetetlen. Aki ezt teszi, az nem hazamegy, nem az atyához megy, hanem az ellenkező irányba még mindig. A tékozló fiú, amikor meglátta, hogy hova került ő, a disznók vájójához, akkor ő nem morfondírozott, ő nem akarta vinni az egész rokonságot, meg minden vagyonát, vagy amilyen volt, neki már nem volt semmije. Tehát ő meglátta, hogy hova került, ő elengedett mindent, és üresen, összetörten indult el az atyaháza felé, emberek. Tehát mi is úgy kéne elinduljunk az atyaháza felé, hogy üresen, összetörten, úgy, ahogy vagyunk, rongyosan, induljunk el, és hogyha atyánk meglátja, hogy feléje tartunk, ő elénk szalad, és meg fog minket ölelni, meg fog csókolni minket, és ad nekünk tiszta vizet, élő vizet, a Krisztus beszédét, amivel megmossa a mi szívünket, az egész földi létünket, és ad nekünk fehér ruhákat, ugye? Ad nekünk igaz cselekedeteket. Ilyen az atya. Ez a tékozó fiú története. Tehát amikor mi az atyához megyünk, akkor nem egy házzal megyünk, nem a saját konstrukciónkkal megyünk vissza az ő házába, hanem amit mi építettünk, nem a mi elképzeléseinkkel akarunk menni a mennyek országába, hanem mi kell vágyakozunk arra, hogy úgy menjünk vissza, ahogy ő megmutatta, mert ő elküldte a fiát és engedte a fiának a szenvedést, a nyomorúságot a földön, a szegénységet. Hogy mutassa meg ő általa, hogy mi hogyan kell visszatérjünk hozzá, milyen állapotban, úgy, hogy nekünk nincsen semmink, megüresítjük magunkat, kívül és belül, megüresítjük magunkat, semmihez nem ragaszkodunk, hanem vágyunk atyánk karjaiba, és kívánjuk, hogy ő formálja a mi életünket, és ő vigyen minket haza, mert már annyira lefáradtunk, hogy haza sem tudunk menni. Ezzel szemben azt láttam ebben az álomban, hogy ez az ember, ez lehetek én, lehet bárki, úgy akart hazamenni, hogy az egész házat akarta vinni. Az egész konstrukciót, amit ő épített, az infrastruktúrát akarta vinni magával a mennyek országába. Az ilyen ember nem a mennyek országa felé tart emberek, hanem még lefelé, a föld középpontja felé, a mélybe tart, mert még mindig az anyaggal van elvegyülve. Az anyagot halmozza, az anyagban leli örömét, nem pedig az élőisten szavában. És azt láttam, hogy tehát én is ott voltam, ugye, mint megfigyelő, tehát mondom, hogy lehetek ennek a főszereplője, lehetek én megfigyelő, ez rólam is szól, rólam szól elsősorban, ez nekem figyelmeztetés, hogy nehogy itt akarjak én továbbra is építkezni a földön. Az én dolgom csupán az, hogy vágyakozzak atyámhoz, ennyi az én dolgom. És amire szükségem van nekem, igazán szükségem van itt a földön, azt ő nekem megadja. Az én dolgom az, hogy vágyakozzak hozzá, az ő szavát forgassam magamba, addig is, amíg haladok az ő háza felé, atyám háza felé. És láttam az utat, amiben, hát érdekes dolgokat láttam. Azt láthattam például, hogy miközben ez az ember halad hazafelé, evel a lakókocsival, még vannak ilyen kisebb autók is, kisebb járművek, és azok versenyeznek, és úgy gyönyörködik abban, hogy milyen járművek vannak, ilyen oldtimerek, meg különböző autók vannak, ugye, amelyekkel ő tud haladni az Isten háza felé. És abban örömködik, hogy milyenek ezek az autók, ezek az emberi kéz által alkotott szerkezetek. És így akar úgymond hazafelé menni. Azonban a következő megállóban már azt láttam, hogy így egy ilyen csapatba verődik, tehát egy ilyen csapat veszi körül őt, tehát többen vannak, és van egy másik csapat is. És a két csapat, mint hogy ilyen bandák, ilyen például motorosok, vagy ilyen különböző ilyen hobbi autósok, vagy ilyen csapatba vannak, és van két csapat. És az egyik csapat kint van az épületen kívül, és a másik csapat az épületben van. Ez egy ilyen kocsma épület lehetett az útszélén. És onnét, ahogy jönnek ki, jön ki a másik csapatnak a tagjai, jönnek ki, ez a csapat megtámadja őket, és szitává lő őket. Tehát elég keménykép szerintem mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni, hogy mit teszünk. Persze ezt rá lehet vetíteni akár arra is, hogy mit tesznek a vallások egymással, ugye, hogy van egyfajta versengés a vallások között. Tehát mi nem csapatostól megyünk a mennyek országába, hanem Jézus ahogy ment, egyedül ment. Tehát ő legyőzte a világot. Ő nem az apostolok segítségével, hanem egyedül. Tehát Isten féltően szerető Isten, és Isten mindenkinek ad bőségesen mennyei eledelt, lelki táplálékot. Tehát mi nem kell bandázunk ahhoz, hogy haladjunk ezen az úton. Hogyha a bandába verődünk, az fölösleges harcokat fog vonni maga után. Egyébként erre a barátomra éppen igaz az, hogy az, amit láttam ebben a szánomban, még mielőtt Isten őt megszólította volna, azelőtt tényleg volt ilyen, hogy tehát ilyen balhékba is keveredett, ahol tényleg nem pisztolyal, de bonyózni kellett, tehát ugye ilyen csapatok egymás ellen, a világ ugye erről szól. Tehát ezzel kezdtem ezt a felvételt, ugye, az első államban, hogy a csapatok egymással versenyeznek, a Tisza, a Fidesz-szel. Ez a versengés mindenhol jelen van, emberek. Ez a versengés mindenhol jelen van. A lényeg az, hogy az egyik csapat meghalt, tehát citálva lőtték őket. És sajnos, mint tudjuk, ez lehet úgy is, hogy mi vagyunk a vesztes csapatban. Az ember sosem tudhatja, hogy mely csapatban van, a nyertesben, vagy pedig a vesztesben. Akkor tudhatja az ember, hogy a nyertes csapatban van, hogyha újjá van születve, és a Szentlélek által vezeti őt a mindenható Isten. Csak így tudhatja az ember, hogy ő a nyertes, győztes csapatban van. A következő álomkép az igencsak fura volt, és ugye emiatt is ellenkeztem, tehát a test nem tudja felfogni, a test nem érti, hogy Isten mit akar ezzel üzenni. A következő álomképben azt láttam, hogy egy ilyen fotóalbumot forgatok, és abban tulajdonképpen ilyen filmek vannak, filmkockák vannak, régi filmektől, tehát ilyen fehér-fekete filmektől, ez a színes filmekig, filmkockák vannak abban a... Ezért mondtam azt, hogy úgy éreztem magamat, mint az emlékek őre, amikor felkeltem. És láttam, hogy ilyen filmek vannak, ilyen filmkockák vannak, és például láttam egy olyan fotót, hogy valamelyik filmszínész, nem tudom már pontosan, azt hiszem a Pierce Brosnan, vagy valami ilyesmi, aki a James Bondot játszotta, hát volt vele egy ilyen fotó, hogy a valamelyik barátnőjével, egy fehér-fekete fotó volt, valamelyik barátnőjével közösül. Egy ilyen kedilekben vannak, és éppen ott fajtalankodnak egymással, hogy úgy mondjam, és jön egy másik kedilek, és az a másik kedilek telve van lányokkal, és megcsodálják őt, megbámulják az ő nemi szervét, hogy mennyire nagy nemi szerve van neki. Na hát ez volt a következő álomkép. Ebben az Úristen megmutatta azt, hogy vagyunk mi belevéve ebbe a világba, hogy vagyunk mi benetartva ebben a világban. Tehát maga a fenevad, maga a sátán, maga a sárkány azt teszi, hogy a férfi az nagyon kemény férfi legyen férfias, ugye, és a nők nagyon nőjes legyenek, tehát a nők legyenek buják, legyenek szajhák, ugye, szajhálkodjanak. Tehát ugye nem az történik, ami történt régebb, hogy a nők bekötötték kendővel a fejüket, és szerényen, tehát nem mutatták a női bájaikat, nem kívántatták magukat, nem bujálkodtak, nem visszállták a següket. Főképp, hát még fiatal korban még megengedett volt addig, amíg a paráznaság meg nem történt, és a házasság, a törvény szövetsége meg nem kötetett. De onnantól kezdve már nem volt szabad ilyet csinálni. Főképp vidéken. És hát ugye az, amit láttam ebben az álomképben, az ennek az ellenkezője. Tehát az amerikai filmipar, az amerikai pornóipar, a szórakoztatóipar azt teszi az emberekkel, hogy megkívántatja velük ezt a testi jólétet. És azt a testi jólétet, ahol tulajdonképpen az számít, hogy a férfi mennyire férfi, tehát mekkora a fallosza, ugye, hogy mennyire férfias tud lenni, és a nő pedig mennyire nőies. És ezzel az ellentéttel, a női férfi ellentéttel fenntartja ezt a földi hatalmat. Tehát ezért mit tett tulajdonképpen maga a sátán? Azt, hogy elrejtette, úgymond a szexualitást. Tehát úgymond ilyen misztikus fátyollal vonta be, de ugyanakkor mégis oda, mint csalit, oda dobta a gyermekek elé, hogy itt van, ne azért, hogyha unatkoztak, és már nincsen örömötök a számtanórában, vagy a nem tudom én iskolában, a vallásórában, akkor nézitek ezt. És így szépen belevitte a gyermekeket a felnőtti világba, a felnőtti társadalomnak az érzeteibe, az év hajházatba, és megfertőzte őket. És ez a kép mutatja azt, hogy lettünk mi belevéve ebbe a világba, ebbe a földhöz ragadt állapotba, és mi ezt hisszük normálisnak. Bezzeg, amikor jönnek a fájdalmak, amikor jön a proszata daganat, a méhnyakrák, vagy a mellrák, vagy akármelyik másik betegség, vérrák, vagy bármi, akkor már nem épp annyira kellemes is, nem épp annyira érdekes, mint ahogy láttuk a filmeken, a romantikus filmeken, az argentin sorozatokban, vagy pedig akár a pornófilmeken. Tehát akkor már nem annyira kellemes. Mert tulajdonképpen ez a gyümölcse annak, amit mi bevettünk Amerikából, amit mi magunkra vettünk az idők folyamán. A következő képben pedig azt láttam, hogy ez a kép megmagyarázza az előző képeket. Tehát már úgy igazából minden, amit láttam az előző képekben, ezzel a képpel meg van magyarázva. Tehát az, hogy az ember elkezdett harácsolni, elkezdett gyűjtögetni, hobbiai voltak meg szerkeszteni, meg alkotni, meg teremteni, úgymond, mert neki nem volt elég, amit Isten teremtett. Ő fogott neki teremteni, ez mind ennek köszönhető. Ennek a képkockának köszönhető, tehát a paráznaság, ugye, ahol meg van mutatva, hogy a férfi az legyen férfi, attól legyen férfi, hogy mekkora fallosszal, hogy mennyire izmos, mennyire erős, és mennyire tudja kivitelezni a nő elképzeléseit, az Éva elképzeléseit, az illúzió elképzeléseit. Erről szól az álomkép. És ennek köszönhető az, hogy amikor a barátom elindult hazafele, az atya háza fele, akkor ő vitte a földi házát, amit ő létrehozott, amit ő teremtett. Azt nem engedte el, hanem magával akarta vinni. De emberek nem lehet. Így nem lehet. Tehát a tékozló fiú, hangsúlyozom, ő nem kincsekkel indult el hazafelé, az atya háza felé, nem a, mit tudom, egy új feleséggel, meg feleségekkel, meg szeretőkkel, meg hobbikkal, meg szenvedéllyel, meg pénzzel, meg telefonokkal, meg technikával, meg különböző eszközökkel, amiket ő gyűjtött, hanem üresen, rongyosan, kudarcot vallott. Tehát ő mi a kudarcvallás, emberek? Hát a bűnvallás. Amikor én kudarcot vallok, akkor az bűnvallás. Én megvallom, hogy a saját fejem után mentem. Én is azt másoltam, amit a tévében láttam. És kudarcot vallottam, tehát összetörtem teljes mértékben, szinte meghaltam. Alig maradt már valami a lelkemből, ami még megmenekülhetne. Tehát én rongyosan megyek az atyához. Nem pedig okosan, intelligensen, nagyképűen, pénzzel, meg vagyonnal, meg mindenféle földi eszközzel, meg szerszámmal, amit én magamnak megteremtettem. Szóval ez a következő, tehát ez a tékozló fiú történetének a tanítása, hogy ha valaki Istennel akar járni, kívánja az igazságot megismerni, akkor tényleg azt kell cselekedje, hogy atyám, itt vagyok, ez a maradék, ennyi marad csak az életemből. Kérlek, vedd vissza irányítást, mert másképp elveszek, másképp meghalok, másképp kárba lesz az én lelkem. Tehát így lehet Istenhez fordulni. Gazdagságban, úgy, hogy az ember még mindig itt a földi örömöket keresi, még a földi terveket hajkurásza. Emberek, lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen. A következő képben már egyértelműen láttam ezt a barátomat. Amúgy érdekes módon, ugye, hát ezt a képet kaptam, hogy autókkal, meg különböző ilyen sportautók, meg különböző ilyen járművek, ilyen retro, meg mit tudom, oldtimer járművekkel, ugye, szórakozik is. Amúgy, ugye, autószereléssel foglalkozik, tudtam, kint külföldön. Ez az ember, úgyhogy eléggé talált mostanig az álom. Következő kép az, hogy látom őt és a kis gyermekét. Érdekes módon kisfiú volt, és nem kislány, mert hát a felesége kislányt vár, de álomban én kisfiút láttam, és Laci volt. Ezt láttam álomban. Egészen pontosan, hogy miért így láttam, én sem tudom. Kisfiút láttam, és Laci volt, nem pedig kislány volt. És amit láttam rajta az, hogy nagyon erős, és nagyon akaratos. Tehát csecsemő volt, de nagyon erős volt, és akaratos volt. És nekem ebből az a megértés jött, hogy ha figyelembe vesszük azt, amiről beszéltem mostanig, hogyha az ember, tehát nem azt teszi, amit Jézus mond, ha mi nem vágyunk arra, hogy atyám legyen meg a te akaratod, és amire szükségem van, te nekem megadott, amilyen mértékben szükségem van, olyan mértékben megadott, hanem én akarom magamnak felépíteni az én földi birodalmamat, az én elképzelésem szerint akarom azt csinálni, akkor az teljesen biztos, hogy az én lelkemet olyanná teszi, mint ez a csecsemő. Tehát én arra gondolok, hogy ez a kisfiú valójában nem is az ő gyermeke, nem az ő test szerinti gyermeke, hanem az ő lelke. Hogy ott van neki a gyermek, ott van a lélek, élő a lélek, de a lélek akaratos. A lélek akaratos, és kicsit öntörvényű. És hogy Lacinak hívták ezt, hogy miért pontosan Laci, nem tudom. Gondolom valamelyik Laci majd magára ismer ebben a felvételben, aki hallja ezt a felvételt. Ezeket láttam éjszaka, ezeket az álomképeket, és ezt a megértést kaptam az álomképekről. Tehát az, hogy a lélek, akit Isten próbál megmenteni, feltámasztani lelki halálból, próbál újjászülni, újjáformálni, hogy miért akaratos. Azért akaratos, mert nem akarjuk elengedni a régit. Azt, amit bevettünk Amerikából, a retrómániából, az amerikai divathullámokból, az amerikai pornóból, az amerikai szórakoztatóiparnak a termékeiből, amit bevettünk, azt nem akarjuk elengedni. Nem vágyunk arra, hogy a Szentlélek minket átvilágítson, és megmutassa az, hogy mivel vagyunk megkötözve, hanem úgy akarunk hazamenni, hogy egy hatalmas nagy csomagunk van, ami egy házban sem fér el jóformán. Tehát mindent akarunk mi vinni a mennyek országába. Emberek, ott nem lesz semmi. Nem kell semmi. Nincs szükség semmire. A mennyek országában, amit Isten teremtett, nincsen szükség semmire abból a világból, amit mi teremtettünk. Ez a legfontosabb. Ez az üzenet. A mennyek országában, amit Isten teremtett, nincsen szükség semmire abból a világból, amit mi teremtettünk. Ez most nem azt jelenti, hogy éljünk úgy, mint a templom egere. Teljesen biztos. Hanem egyszerűen csak arról van szó, amit az Úr Jézus mond. Keressétek először, mindenek előtt és mindenek felett a mennyek országát, Isten országát és az ő igazságát, és minden más, amire szükségetek van, megadatik néktek. És hogy elmondhattam az elmúlt napokban is, az Úristen az ő gyermekeinek az életét nem komplikáltabbá teszi, komplexebbé teszi, hanem leegyszerűsíti a gyermekei életét. Nem megbonyolítja, hanem leegyszerűsíti. Hábbis én ezt tapasztalom az ő gyermekein, a bizonságtevőkön azt tapasztalom, hogy a legtöbb bizonságtevő, aki bizonságtevő, nem akarja komplikálni az életét, hanem vágyik arra, hogy Isten egyszerűsítse le az ő földi életét, az ő testi életét, és az ő lelki világát építse és szépítse. Mert ahogy Jézus mondja, Isten az ő országát mi bennünk építi, a mi szívünkben, a mi lelkünkben építi. De ehhez nekünk fontos engedni Istennek, hogy engedjük, hogy ő irányítson minket. És emberek, a mennyek országa felé útvezető úton nincsen jó emberi megoldás. Sem a Fidesz, sem a Tisza, sem a katolikus, sem a kiáltószó, egyik sem. Egyik sem jó emberi megoldás. A kiáltószó is bizonságtevő csupán. Fontos az embernek ugyanan születni. A Krisztus szava által, ami átvilágít minket és átmos minket, és megkapni a Szentlélek ajándékát, hogy Isten vezessen minket. Nincsen jó emberi megoldás. Bárhogy csináljuk, politikailag vagy vallásilag, az mind kudarc, emberek. Az mind kudarc. Nincs más, csak a fiú. Csókoljátok a fiút, ahogy mondja a Zsoltáros, hogy meg ne haragudjon. Tehát, hogyha a fiút nem csókolom, akkor megharagszik, ugye? Tehát ezek mind jelképek, allegóriák. Ha a fiút nem csókolom, megharagszik. És akkor ha elég nekem az, hogyha a fiú megvonja tőlem az ő szeretetét. Hogyha a Krisztus megvonja tőlem az ő szeretetét, mert nekem sokkal fontosabbak a földiek, mint a mennyeiek, akkor nekem végem van. Kivetetem a külső sötétségbe. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát csókolni a fiút, az ő szavát. Amikor valakit megcsókolok, a csóknak a jelentése az, hogy szót adok az ő szájára. Az igazságot rácsókolom az ő szájára. Ez a bizonságtétel. A Krisztus bizonságtétele élet, hogyha csókolom a fiút, úgymond, ahogy a Zsoltáros mondja, azáltal én magamhoz veszem az ő beszédét, az ő lelkét, az ő lelkületét, az én szívembe, és engedem, hogy ő alakítsa az életemet, ő formálja az életemet. És hogyha ezt megteszem, akkor Isten minden mást megad, amire szükségem van, amire igazán szükségem van. Isten nem ad többletet. Isten nem akar káoszt sem az agyunkban, sem az életünkben. Nem akarja, hogy megzakkanjunk, a bőség zavarában megbolonduljunk. Nem akarja mindenható Isten. Sőt, ellenkezőleg, leegyszerűsíti az életünket, ami fölösleges, azt elveszi tőlünk. Hogy egyszerűen élhessünk, hogy a lelkünkben tudjon épülni a mennyek országa. Aki megérthette, nekem szépen mutassa meg embertársaimnak ezt a felvételt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!